13. fejezet. Másnap Petronius alig fejezte be öltözködését az unktuáriumban, mikor megérkezett a Teiréziász által meghívott Vinícius. Már tudta, hogy a város kapuitól nem jött semmiféle hír, s ez, ahelyett, hogy megörvendeztette volna, mint annak bizonyítéka, hogy Lügia a városban van, még jobban leverte, mert arra gondolt, hogy Ursus, amint kiszabadította, azonnal kivihette őt a városból, még mielőtt Petronius rabszolgái lesbe álltak volna a kapuknál. Igaz, hogy ősszel, amikor a napok rövidülnek, korábban zárták a kapukat, de ki is nyitogatták a városból távozók számára, ilyenek pedig elég sokan akadtak. De a városból való kijutásnak más módjai is voltak. Ezeket például a szökni kívánó rabszolgák jól ismerték. Vinícius kiküldte ugyan embereit a vidékre vezető valamennyi útra, valamint a kisebb városok őrségeihez is a megszökött rabszolgapárról szóló hirdetménnyel, és pontos személyleírást adott Ursusról és Lügiáról, és egyúttal közölte a szökevények kézrekerítéséért kitűzött jutalom összegét is. Nagyon is kétséges volt azonban, hogy ez az üldözés utolérheti-e őket, de ha utolérne is, vajon a helyi hatóságok jogosnak tartják-e majd, hogy Viníciusnak a prétor által meg sem erősített magánkövetelésére feltartóztassák őket. De hát az ilyen jóváhagyás megszerzésére nem volt idő. Vinícius a maga részéről rabszolgának öltözve egész napon át kereste Lügiát a város minden sikátorában, de a legkisebb nyomra sem bukkant, és semmi nemű útmutatást nem kapott. Látta ugyan Aulus embereit, de azok, mintha szintén a leányt keresték volna, ami megerősítette abban a feltevésében, hogy nem Auluszék ragadták el őt, és hogy ők sem tudják, mi történt vele. Mikor tehát Teiréziász közölte vele, hogy van egy ember, aki vállalja Lügia felkutatását, lélekszakadva sietett Petroniushoz, és alig üdvözölték egymást, azonnal amaz ember felől tudakozódott. Mindjárt meglátjuk, nyugtatta meg Petronius. Az a férfi Euniké ismerőse. A leány különben mindjárt itt lesz, hogy tógámat redőkbe szedje, és ő majd közelebbit mond róla. Az, akit tegnap nekem akartál ajándékozni? Az, akit tegnap visszautasítottál, amiért egyébként nagyon hálás vagyok, mert ez a legkitűnőbb vesztiplika az egész városban. És jóformán még be sem fejezte a mondatot, mikor a vesztiplika valóban belépett, és fogta az elefántcsont díszítésű karszéken összehajtogatva heverő tógát, hogy Petronius vállára borítsa. Arca derűs és csendes volt, szemében öröm ragyogott. Petronius ránézett, és nagyon szépnek találta. Kis idő múlva, mikor a leány becsavarta a tógába, és kezdte azt redőkbe szedni, közben pedig lelehajolt, hogy a redőket végigvezesse, észrevette, hogy karjai gyönyörű halvány rózsaszínűek, keblei és vállai pedig, mint a gyöngyház vagy alabástrom áttetsző fénye. Euniké, kérdezte, itt van az az ember, akiről tegnap Teiréziásznak beszéltél? Itt van, uram. Hogy hívják? Kilon Kilonidesznek, uram. Kicsoda ő? Orvos, bölcs és jós, aki az emberi sorsokban olvas, és meg tudja mondani a jövőt. Neked is megmondta a jövődet? Eunikét úgy elöntötte a pír, hogy füle és nyaka is vörös lett. Meguram. És mit jósolt? Hogy fájdalomban és boldogságban lesz részem. A fájdalomban már részed volt tegnap Teiréziász keze által, most hát a boldogságnak kell jönnie. Már megjött, uram. És mi az? A leány halkan suttogta. Itt maradtam. Petronius a leány aranyhajára tette kezét. Ma jól elrendezted a redőket, meg vagyok veled elégedve, Euniké. Erre az érintésre a leány szemét egy pillanat alatt elborította a boldogság köde, és keble gyorsan hullámzott. De Petronius Vinícius-szel együtt átment az átriumba, ahol már várt rájuk Kilon Kilonidész, és amint megpillantotta őket, mélyen meghajolt. Petronius szája mosolyra húzódott, mikor arra gondolt, hogy tegnap azt hitte, ez az ember talán Euniké szeretője. Az előtte álló férfi senkinek sem lehetett a szeretője. Ebben a furcsa figurában volt valami ocsmány is, meg nevetséges is. Még nem volt öreg, kócos szakállában és göndörhajában alig bújt meg egy-egy ősszál. Hasa horpadt, háta görnyedt, úgyhogy az első pillanatra púposnak látszott, púpja fölött pedig hatalmas fej égtelenkedett, arca majoméhoz, de egyúttal rókáéhoz is hasonló, tekintete szúrós. Sárgás arcbőrét pattanások tarkították, orrát pedig teljesen ellepték, mint egy tanúságul az italok iránti túlzott hajlandóságának. Elhanyagolt ruházata, mely kecskeszőrből készült, sötét tunikából és ugyanolyan, de lyukas palásból állt, csak színlelt nyomorúságra vallott. Petroniusnak ez alak láttára Homérosz Terszítésze jutott eszébe. Mély meghajlását tehát egy kézmozdulattal viszonozva így szólt. Üdv neked, isteni Terszítész! Hogy vannak a daganataid, amelyeket Ulisszesztől kaptál Trója alatt, és ő maga is mit mivel az elíziumi mezőkön? Az antik vallásos elképzelés szerint a boldogok helye az alvilágban. Nemes Petronius, felelte Kilonidész, Ulisses, ki a legbölcsebb a halottak között, üdvözletét küldi általam neked, ki legbölcsebb vagy az élők között, de egyszer, mint kérését is, hogy új palástal boríts be daganataimat. Hekátet Reformisra, kiáltott fel Petronius, ez a válasz megér egy palástat. De a további beszélgetést megszakította a türelmetlen Vinicius, mert egyenesen megkérdezte. Tisztában vagy vele, mire vállalkozol? Ha két pompás ház, két familiája semmi egyébről nem beszél, és nyomukban fél Róma ugyanazt visszhangozza, valóban nem nehéz tudni, felelte Kilon. Tegnap éjjel elraboltak egy szüzet, aki Aulus Plautius házában nevelkedett, a neve Lügia, helyesebben Kallina. Akkor rabolták el, mikor rabszolgáid, uram, Cézár palotájából a te inzuládra kísérték őt át. Én pedig vállalkozom rá, hogy felkutatom őt a városban, vagy pedig, ha már elhagyta volna a várost, ami nem nagyon valószínű, megmutatom neked, nemes tribunus, hova szökött és hol rejtőzik. Jól van, felelte Vinicius, mert tetszett neki a pontos válasz. Micsoda eszközeid vannak ehhez? Kilon ravaszul elmosolyodott. Eszközeid neked vannak, uram. Nekem csak eszem van. Petronius szintén elmosolyodott, mert egészen meg volt elégedve vendégével. Ez az ember megtalálhatja azt a leányt, gondolta. Vinicius közben összehúzta összenőtt szemöldökét, és így szólt. Nyomorult, ha haszonlesésből becsapsz, halálra korbácsoltatlak. Én filozófus vagyok, uram. Egy filozófus pedig nem lehet haszonleső, különösen nem az olyan haszonra, amilyent nagylelkűen ígérsz. Tehát filozófus vagy, kérdezte Petronius. Euniké azt mondta, orvos vagy és jövendőmondó. Honnan ismered Eunikét?
Tanácsért járt nálam, mert már hallott a híremet.
Mire kért tanácsot?
Szerelmi ügyben, uram. Ki akart gyógyulni egy viszonzatlan szerelemből?
És ki gyógyítottad?
Én többet tettem, uram. Olyan amulettet adtam neki, amely a viszont szerelmet biztosítja. Páfoszban, Ciprus szigetén van egy szentély, ahol Vénusz övét őrzik. Két fonalszálat adtam neki ebből az övből, egy mandula héjába zárva.
És busásan megkérted az árát?
A viszont szerelmet sosem lehet túlfizetni, mivel pedig nekem a jobb kezemről hiányzik két ujjam. Egy rabszolga szkribára gyűjtök, aki leírná gondolataimat, és megőrizné tanításaimat a világ számára.
Melyik iskolához tartozol, isteni bölcs férfiú?
Cinikus vagyok, uram, mert lyukas a palástom. Sztoikus vagyok, mert türelmesen viselem a nyomort. Peripatetikus vagyok, mert gyaloghintom nem lévén gyalogjárok egyik borméréstől a másikig, és útközben tanítom azokat, akik hajlandók egy-egy korsó bort fizetni.
Ezek görög filozófiai iskolák voltak.
A korsó mellett viszont rétorrá válsz? Herakleitosz azt mondta, minden folyik, s tagadhatod-e, uram, hogy a bor folyadék? És azt hirdeti, hogy a tűz istenség, és ez az istenség viszont ott ég az orradon.
Az isteni apollóniai, Diogénész viszont azt hirdette, hogy a dolgok lényege a levegő,
s minél melegebb a levegő, annál tökéletesebb lényeket hoz létre, s a legmelegebbből születik a bölcsek lelke. Mivel pedig ősszel hűvös idők járnak, ergo az igazi bölcsnek borral kell a lelkét melegítenie. Mert azt sem tagadhatod, uram, hogy még egy korsó leggyatrább kápuai vagy teléziai vinkó is széllyel áraszthatja a meleget a csenevész emberi test minden csontjában. Hol a te hazád, Kilon, Kilonidész? A Pontuszi Euxinus partján. Mezembriai vagyok. Nagy ember vagy, Kilon. És félre ismert, tette hozzá a bölcs mélabusan. De Vinicius ismét elvesztette türelmét. Most, hogy a remény megvillant a szeme előtt, szerette volna, ha a Kilon nyomban elindul dolga után, ezt az egész beszédet tehát haszontalan időpazarlásnak tekintette, és haragudott is miatta Petroniusra. Mikor kezded meg a keresést? Kérdezte a görögtől. Már is megkezdtem, felelte Kilon. És míg itt vagyok, és szíves kérdéseidre felelgetek, akkor is keresem. Légy csak bizalommal, tiszteletre méltó tribunus, és tudd meg, ha egy sarukötőd veszne el, én megtalálnám, vagy megmondanám, ki vette fel az utcán. Végeztél már hasonló szolgálatokat? Kérdezte Petronius. A görög az égre emelte szemét. Manapság sokkal kevesebbre becsülik az erényt és a bölcsességet, sem hogy egy filozófus is ne legyen kénytelen egyéb életlehetőségeket is keresni. Melyek a te életlehetőségeid? Mindent tudni, és újságokkal szolgálni azoknak, akik erre vágynak. És akik megfizetnek érte? Á, uram, íródeákot kell vennem, másként velem együtt meghal bölcsességem is. Ha eddig egy épp palástra valót sem szedtél össze, akkor érdemeid nem lehetnek valami bokrosak. Szerénységem tiltja, hogy érdemeimet hangoztassam. De gondold meg, uram, hogy ma nincsenek már olyan jótékony emberek, akiknek az érdemet aranyba foglalni éppen olyan kedves dolog volna, mint egy puteolibeli osztrigát lenyelni. Nem az én érdemeim csekélyek, hanem az emberi hála az. Ha olykor megszökik egy értékes rabszolga, kitalálja meg, ha nem atyám egyetlen fia. Ha a falakon feliratok jelennek meg az isteni Poppeáról, kimutat rá a tettesekre? Kiböngészi ki a könyvvárosoknál a Cézárról szóló verset? Kisúgja be, mit beszélnek a szenátorok és a lovagok házaiban? Ki kézbesíti a leveleket, amelyeket nem akarnak rabszolgákra bízni? Ki hallgatja ki az új híreket a borbémjűhelyek ajtaja előtt? Ki előtt nincs titkuk a borárusoknak és péklegényeknek? Kiben bíznak meg a rabszolgák? S ki lát keresztül minden házon az átriumtól a kertig? Ki ismer minden utcát, sikátort és búvóhelyet? Ki tudja, mit beszélnek a termákban, a cirkuszban, a piacokon, a gladiátoriskolákban, a rabszolgakereskedők fészereiben, sőt, az arénáriákban is? Az istenekre elég nemes bölcs, kiáltotta Petronius, mert megfulladunk érdemeid, erényeid, bölcsességed és ékes szólásod árjában. Elég! Tudni akartuk, ki vagy, és megtudtuk. De Vinicius örült, mert elgondolta, hogy ez az ember, akár a vadászkutya, ha egyszer elengedik a vadnyomán, addig abba nem hagyja, amíg a rejtekért fel nem kutatja. Jól van, mondta. Szükséged van útmutatásra? Fegyverre van szükségem. Milyen fegyverre? Kérdezte Vinicius csodálkozva. A görög kinyújtotta egyik kezét, a másikkal pedig olyan mozdulatot tett, mintha pénzt számlálna. Ma ilyen idők járják, uram, mondta sóhajtva. Te leszel hát az a szamár, jegyezte meg Petronius, aki aranyzsákokkal akarja bevenni a várat. Én csak egy szegény filozófus vagyok, uram, felelte Kilon alázatosan, az arany a tiétek. Vinicius egy erszényt dobott feléje, melyet a görög röptében elkapott, noha a jobb kezéről valóban hiányzott két ujja. Aztán fejét felkapva így szólt. Uram, már is többet tudok, mint gondolnád. Nem üres kézzel jöttem ide. Tudom, hogy a szüzet nem Auluszék ragadták el, mert már beszéltem is cselédeikkel. Tudom, hogy nincsen a Palatinuson, ahol mindenkit a kis Augusta betegsége foglal el, és talán már azt is kezdem sejteni, miért keresitek őt inkább az én segítségemmel, mint sem a Vigilek vagy Cézár katonáinak segítségével. Tudom, hogy szökését egy rabszolga segítette elő, aki ugyanabból az országból származik, amelyből ő. Ez a rabszolga nem kaphatott segítséget a rabszolgáktól, mert ők összetartanak, és nem segítették volna őt a te rabszolgáid ellen. Neki csak hittestvérei segíthettek.
Hallod, Vinicius? Vágott közbe Petronius. Nem szóról szóra ezt mondtam én is.
Nagy tisztesség számomra, alázatoskodott Kilon.
A szűz, uram, folytatta aztán ismét Viníciushoz fordulva, kétség kívül ugyanazt az istenséget imádja, akit a római nők legerényesebbje, az a valóságos matróna Stolata, Pomponia.
Azt is hallottam, hogy Pomponia házi bíróság előtt állt bizonyos idegen istenségek imádásáért, de azt már nem bírtam a szolgáitól kipoltolni, hogy milyen istenségről van szó, s hogy hívják annak követőit. Ha ezt megtudhatnám, elmennék hozzájuk, én lennék mindnyájuk közül a legvallásosabb, és megnyerném bizalmukat. De te, uram, aki, ha jól tudom, szintén jó néhány napot töltöttél a tiszteletreméltó Aulus házában, tudsz-e valami felvilágosítást nyújtani ebben a dologban?
Nem, felelte Vinicius.
Hosszasan kikérdeztetek sok mindenféle dolog felől, tiszteletreméltó uraim, én pedig feleltem kérdéseitekre. Engedjétek hát meg, hogy most én kérdezzek. Nem láttál, nemes tribunusz, semmiféle szobrocskát, amulettet, áldozati tárgyat vagy jelvényt Pomponián vagy a te isteni Lükiádon? Nem láttad, hogy bizonyos jeleket rajzoltak egymás között, amelyeket csak ők értettek?
Jeleket? Várj csak.
Igen. Láttam egyszer, hogy Lügia egy halat rajzolt a homokba.
Halat?
Ó, egyszer tette ezt, vagy többször?
Egyszer.
És bizonyos vagy benne, uram, hogy halat rajzolt?
Ó.
Igen, felelte Vinicius érdeklődve. Talán érted, mit jelent ez?
Hogy értem-e?
Kiáltotta Kilon. És búcsúzóul meghajolva hozzátette. Fortuna hincsere átok egyforma bőséggel minden ajándékát, tiszteletre méltó uraim.
Adass magadnak egy palástot, vetette oda Petronius búcsúzóul.
Ulisses mond neked köszönetet, Tersitész helyett, felelte a görög, és ismét meghajolva távozott.
Mit szólsz, nemes bölcshöz?
Kérdezte Petronius Viniciustól.
Azt, hogy megtalálja Lügiát, felelte Vinicius örvendezve, de azt is kijelentem, hogy ha a latroknak országok volna, ő király lehetne közöttük.
Az kétségtelen. Közelebbről meg kell ismerkednem ezzel a sztoikussal, de addig is kifüstöltetem utána az átriumot.
Kilon idéz pedig, új palástjába burkolózva, annak redői alatt tenyerében labdázott a Viniciustól kapott erszénnyel, és gyönyörködött súlyában és csörgésében egyaránt.
Lassan lépkedve vissza-vissza nézett, hogy Petronius házából nem lesnek-e utána, elhaladt Livia Potricusa előtt, és mikor a Clivus Virbius sarkára ért, bekanyarodott Suburra felé.
Be kell térni Spórushoz, mondta magában, és inni egyet Fortuna tiszteletére. Most végre megtaláltam, amit olyan régóta keresek. Fiatal és heves, bőkezű, akár Ciprus bányái, és azért a Lügius pintyőkért odaadná a fél vagyonát.
Úgy van, ilyent kerestem már régóta. De azért óvatosan kell vele bánni, mert ahogy a szemöldökét ráncolja, az semmi jót nem ígér.
Farkaskölykök uralkodnak ma a világon.
Petroniustól már nem félnék annyira.
Ó, Istenek! A kerítőmesterség ma mégiscsak jobban jövedelmez, mint az erény.
Halat rajzolt neked a homokba?
Fújjak meg egy falat kecskeshajtól, ha tudom, mit jelent.
De majd megtudom.
Mivel azonban a halak a vízben élnek,
a víz alatt pedig nehezebb keresni, mint a szárazon, ergo azért a halért külön meg kell fizetnie.
Még egy ilyen erszény is már is sútba dobhatom a koldustarisznyát, és vásárolhatnék egy rabszolgát.
De mit szólnál ahhoz, Kilon barátom, ha azt tanácsolnám, hogy ne rabszolgát, hanem rabszolga nőt vegyél?
Ismerlek, tudom, hogy rász. Ha szép lenne, mint például Euniké, magad is megifodná mellette, és még szép jövedelmet is hajtana.
Szegény Eunikének eladtam 2 fonalszálat saját ócska palástomból, ostoba lány, de azért elfogadnám, ha Petronius nekem ajándékozná.
Úgy bizony, Kilon fia, Kilon, apádat, anyádat elvesztetted, árva vagy,
Vigasztalásul tehát legalább egy rabszolganőt vegyél magadnak.
Mivel pedig annak valahol laknia is kell, Vinícius bérel neki lakást, és ott be is meghúzódhatol.
Öltözködnie is kell, tehát Vinícius kifizeti ruháját, meg ennie is kell, tehát táplálni is Vinícius fogja. Ó, benehéz is az élet. Hol vannak azok az idők, amikor egy obuluszért annyi szalonnás babot vehetett az ember, amennyi a két markában elfért? Vagy egy akkora darab véres kecskehurkát, mint egy 12 éves kamasz karja?
Na, de itt van már az a tolvajszpórusz. A bormérésben a legkönnyebb megtudni egyet mást.
Így elmélkedve lépett a bormérésbe, és egy korsó sötétet rendelt, de látva a kocsmáros gyanakvó tekintetét, előkapart az erszényből egy aranyat, az asztalra tette, és így szólt.
Spórusz, ma a látástól vakulásig együtt dolgoztam Szenekával, és íme az én barátom mivel jutalmazott meg útravalóul.
Spórusz kerek szeme még jobban kitágult erre a látványra, és a bor csak hamar ott volt Kilon előtt, az pedig belemártva ujját, egy halat rajzolt az asztalra, majd megkérdezte. Tudod, mit jelent ez?
Ez a hal? Hát hal. A hal az hal.
Buta vagy. Ám bár annyira felvizezed ezt a bort, hogy a hal is megteremhetne benne. Ez egy jelkép, amely a filozófusok nyelvén azt jelenti fortuna mosolya. Ha kitaláltad volna, talán te is vagyont szereztél volna. Tiszteld a filozófiát, mert ha nem, más bormérést választok, amire személyes jó barátom Petronius már régóta igyekszik rábeszélni.